Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Hangtörténetek 114. epizódjában versenyzünk zenészerkesztőnkkel, dr. Szabó Attilával, hogy kinek náthásabb a hangja. De hát ebben a hideg időben ez nem is csoda, viszont csodálatos muzsikával próbáljuk melegíteni a testünket és a lelkünket. Egyaránt Buxtehudéval kezdtünk, hogy mit érdemes erről tudni, és mit fogunk még hallgatni, azt Attilától tudjuk meg. Szervusz, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jól, tehát az elsőnyt azt elvesztettem, mert én szerencsére kilábaltam már, és még az újban nem lábaltam bel az új ülésbe. Valóban Dietrich Buxtehudét hallottuk, eléggé el nem ítélhető módon először műsorunkban, pedig ő egy igen jelentős észak-német orgonista volt. Dietrichet mondtam, de mondhattam volna Dideriket is, ugyanis mai napig döntetlenre áll a németek és a dánok közti, és mondjam én, verekedés a hovatartozását illetően. Dánok nyilván dánnak tartják, emiatt ugye Dideriknek kéne mondjuk, a németek németnek tartják. Lényeg az, hogy ez valószínűleg, hogy azért is nem eldönthető, ugyanis abban az időben 300 évvel ezelőtt, több mint 300 évvel ezelőtt ez a dolog azért nem volt olyan egyértelmű, mint most, főleg, hogy Buxtehude és Schleswig-Holsteinban a mai Németország legészakibb területén született. Ez az a bizonyos nyak, amelyik aztán folytatódik Dániában. Ez mindig is vitatott terület volt, hol a dánoké volt, hol a németeké. Lényeg az, hogy Buxtehude amúgy igazából, ha őt kérdezték, akkor ő dán származásúnak tartotta magát. Több stációi voltak életében, amiket érdemes megjegyezni. Az egyik Helsingør, ezt ismerjük a Hamletből ezt a helyszínt, de a legismertebb az mégiscsak Lübeck, az észak-német tengerparti város, amit többek között Thomas Mann kapcsán is ismerünk.
És a marcipánról, legalábbis én.
Finom marcipánok vannak ott?
Nagyon híres a lübecki marcipán.
Nocsak. Minden esetre az igazi hírnevét itt Lübeckben szerezte meg, ő volt évtizedeken keresztül orgonistája meg a városnak. Na most Lübeckben az volt a szokás, és ezt ő be is tartottam, hogy a öreg orgonista lányát kötelező volt elvennie az ifjú orgonistának, aki majd az idős helyébe lép, és aztán így folytathatja a pályafutását, így kezdheti el, és folytathatja a pályafutását. Ezt Dietrich Buxtehude zokszó nélkül betartotta. Viszont érdekes, hogy mikor ugye Handel meg Matthiessen meglátogatta, akkor meg ugye kettő közül valamelyiket kikeltem a személye magának Buxtehude, amennyiben valamelyikük hajlandó lett volna a lányát elvenni Buxtehudénak. Ezt nem tudjuk, hogy miféle portéka lehetett ez a kislány, ugyanis nem róla, de még az édesapjáról, a nagy orgonistáról sem maradt fel, egyetlen arckép sem, tehát hozzávetőleg se tudjuk, hogy hogy nézett ki. De tény az, hogy az ifjú zenészeket megrettentek ettől a dologtól, és pár nap ott tartózkodás után elkotródtak. Ebből hát nem azt kéne leszűrjük, hogy csúnya volt a kislány, hanem szerintem más jövőt képzeltek el maguknak. Hogy aztán Bach, amikor ugyancsak pár év után oda zarándokolt Buxtehudéhoz, hogy e tekintetben hogy járt, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy mint egy hónapot ült ott Lübeckben, és csodálta a mester orgonajátékát, tanult tőlem, ez nagyon fontos. Azt is tudjuk, hogy gyalog, Türingiából gyalog ment el Lübeckbe, ami az igazság, hogy ez ma is igen figyelemre méltó teljesítmény lenne ezekben az időkben, amikor mindenki olyan nagyon nagy joggingoló, és a sportélet ilyen nagy árfolyamon van mostanában. Mit akarok én még ezzel kapcsolatban mondani, hogy Dánia legrégi orgonáját hallottuk, 1610-ben épített Compenius-féle orgonát. Ez a Kopenhága melletti Frederiksborg kastély komplexumnak nagyszerű orgonája. Ez a Frederiksborg pedig Skandinávia legnagyobb reneszánsz épület együtt kastélya tulajdonképpen. Ami pedig mondtam, hogy hát építették ezt az orgonát, az igazság, hogy a hangszereket azokat készítik, az oboát, a nem tudom én, a zongorát, viszont az orgonát azt építik. Érdekes, tehát ez tényleg akkora, hogy egy ilyen nagyobb orgona, mint egy épület. Úgy építik, mint egy katedrálist. Az előadót illetően Sven Ingvart Mikkelsen, ő híres dán orgonista, Kopenhágában és Bécsben tanult, az egyik tanára Bécsben, Mihály Radulescu volt, őt már többször is említettük. Úgy néz ki, hogy kikerületetlen személyiség Európában. Nagyon sok híresség tanult nála a zeneszerzést. Na most ő nem csak klasszikus zenével foglalkozik Kelsen, hanem én ismerem egy olyan lemezét, ahol Queen-t, Pink Floyd-ot, Doors, Procol Harum ismert nótáit dolgozza fel. Ráadásul nem is akármilyen orgonán szólaltatja meg ezeket a számokat. A Dán Királyi Zenetudományi Akadémia hangversenyteremének nagy Markussen orgonáján, talán a legnagyobb dán orgonán. Most erről két dolog is eszembe jut. Az egyik, hogy ugye George Bernard Shaw eléggé élesen, de szerintem egyúttal sótlanul, azt találta említeni, hogy amit igazán érdemes orgonán hallgatni, az csak is Bach és Wagner. Most nekem az a véleményem, hogy ebben nagyon tévedett George Bernard Shaw, aki különben nagyon gyakran telibe találja a rendkívül élces és érdes spröd igazmondásaival az igazságot. Ugyanis, hát jusson eszünkbe César Franck vagy Liszt Ferenc, micsoda orgonazenét produkáltak ezek a romantikában. Tehát van romantikus orgonazene, ugye, és van modern orgonazene. Tehát egyszerűen ez érthetetlen Shaw-tól. Ezt annak tükrében mondom inkább, hogy Mikkelsen is ütközhetett volna olyan akadályokba, hogy ugye hát nem engedünk be téged ezzel a modern zenével, ide a Szent Éve, a Dán Királyi Akadémia hangversenyterminek legnagyobb orgonájához. Tessék máshol felvenni ezt a lemezt. Nem ez történt. Én nagyon tisztelem ezt a Nyugat-Európára, Észak-Európára jellemző nyitottságot. Ugye ez nem jellemzi például egyes kelet-európai országokat sok tekintetben, kulturális tekintetben sem, ez a bizonyos nyitottság, ugyanis Körperescu előtt, talán legnagyobb élő román író előtt bezárták az akadémiát. Egy szavazat hiány nem vették fel az akadémia tagjai közé, ugyanis volt bátorsága megemlíteni azt, hogy Biza Eminescu ő. Annak ellenére, hogy a legnagyobb román költő, azt hiszem még most is, de azért antiszemita volt, és Csorán pedig a nagy román filozófus, akit a franciák maguknak tartanak, pedig akárcsak a legtöbb két világháború közti román értelmiségű, ő meg vasgárdista volt, szépen jó volt. Úgy látszik, erről nem illik beszélni ma sem Romániában. Ez volt az egyik oka, hogy bezárta kapuját az akadémia, Körperescu pedig a többszörös Nobel-díj várományos, nagyszerű román író, ott picsörög, átsorog pontosabban az akadémia kapuinál. Hát én olvastam interjút vele, ezzel kapcsolatban nincsen kétségbeesve. Ez pontosan leírja a romániai helyzetet, ez a bezártság. Ugye a dán nyitottságra refrénként említem ezt a dolgot. Következő zenénk az egy kevésbé ismert angol szerző zenéje lesz, egy interludium. Gerald Finzi-ről beszélünk, aki egy német olasz származású zsidó volt, aki viszont egyik, ha nem legangolabb 20. századi zeneszerző, pedig hát azért ne feledkezzünk meg. Ő is igazán brit volt. Gerald Finzi az angolságában viszont utolérhetetlen. Ez az angolság, ez kulturálisan is elsősorban így kell érteni. Hatalmas műgyűjteménye volt, mert régi angol könyvgyűjteménye, ugyanakkor ilyenekkel foglalkozott, hogy a régi angol almafajokat mentette meg lényegben a kihalástól. Hatalmas kertje volt is, szeretett kertészkedni, neki köszönhetik több tucat igazi régi angol almafajtának a túlélését, ugye a háborúk és hasonló ilyen tragédiák, ahol ő mentette meg őket. De mindenek előtt zeneszerzőként szeretjük mi. Igen szép posztromantikus zenét fogunk hallani, határozottan elégiaszerű. hobóára és zongorára írt ezt az interludiumot. Előadók Nikas Dénia és Julius Drake. Thank you.
Gerard Finci interlúdiumát hallottuk, és folytatjuk Mendelssohnnal.
Igen, de még Mendelssohn előtt visszatérnék az 1610-es évszámhoz. Ugye ez a bizonyos Pompénius-féle legöregebb dán orgonához, akinek nem több és nem kevesebb, mint 1001 fasíkja van. Ez is egy egészen rendhagyó dolog, fasík. Mióta egy órásra bővült a műsorunk, azóta megengedhetünk magunknak ilyen hosszabb zene darabokat is, mint amilyen ez a Gerard Finci volt. Ezért gondoltam azt, hogy ide végre betennünk a nagyszerű Mendelssohn Bartholdy hegedűversenynek egy tételét is. Hát mi az első tételt választottuk, az Allegro molto appassionato-t. Hát ez az egyik legsikerültebb romantikus hegedűverseny, és a lett egy legismertebb, tehát azóta állandóan repertoáron van. Bizonyos érdekességekkel igenis bír, tehát általában így a Beethoven-féle hegedűversennyel szokták együtt emlegetni, meg gyakran lemezeken is így jelenik meg, hogy a Mendelssohn meg a Beethoven hegedűverseny. A Beethovenétől eltérően, amelyik bizony elég hosszan, az első tételben elég hosszan készíti elő a zenekar a hegedűnek a mondani valót, Mendelssohn rögtön a hegedűverseny első tételének a legelején belecsap a urak közé, és a hegedű türelmetlenül elmondja maga mondani valóját már az első ütemek alkalmával. Ebben mondjuk meglehetősen rendhagyó ez a hegedűverseny, addig ilyet nem készítettek. Igazából Mendelssohn rövid életének az utolsó nagy zenekari darabja, amit megírt, ezután már csak kisebb darabokat írt, és egészen kivételes előadásban fogjuk hallani, a berlini filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler fogja vezényelni, és a hegedűnél Yehudi Menuhin van. Én úgy vagyok vele, hogy amikor Yehudi Menuhin nevét kiejtem, vagy hallom a nevét, vagy olvasom, akkor ez gyakorlatilag tényleg analóg a hegedűvel. A legmagasabb művészi szinten értelmezett hegedűjátékkal. Valóban egy csoda gyerek volt. 7 évesként játszott ezt a hegedűversenyt. Sok tanára volt neki, de talán akit a legjobban tisztelt, és akit a legjobban csodált, az George Enescu volt. Micsoda páros. George Enescu és Yehudi Menuhin. Hát múltkor beszéltünk George Enescu kivételes képességeiről, fantasztikus hegedűművészi tehetségéről és teljesítményéről, valamint fenomenális intellektusáról, gyakorlatilag a nyugati zenei irodalom összes nagy műve a fejében készenlétben állt. Állandóan, pontosan tudott mindent Kotta szerint, egészen pontosan. Elképesztő fotó memóriája volt. Yehudi Menuhin járt Színájában is, még a háború előtt Színáján megkereste a mester George Enescut. Aztán utána többször is volt Romániában, 1946-ban, rögtön a háború után, 58-ban, 69-ben, tehát többször koncertezett, én sajnos egy alkalommal sem láthattam, de felvételek azok készültek a Menuhin féle romániai hangversenyekről, legalábbis a 69-esről biztosan. Az ő nevéhez, ha már itt a romániai vonatkozásokat említjük, az ő nevéhez köthetjük például Corina Belcea, a nagyszerű Belcea kvartett első hegedűsének a karrierének az indulása is. Ő Menuhin tanítvány volt, Corina Belcea. És minden nagy művészhez hasonlóan ő is egy nagy nyitott ember volt, a jazz területén is mesterkedett. 70-ben jött egy lemezük Stefan Grappellivel, de hát azért igazából a komoly zene területéről ismerjük és szeretjük. Wilhelm Furtwängler lesz a karmester, hát róla meg csak nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Őt tartják nagyon sokan a 20. század legjelentősebb, azt hiszem ezt lehet így mondani, a legjelentősebb karmesterének, persze. Van azért ottan Arturo Toscanini, aki letétársa lehetett benne, még azért vannak nevek, de Furtwängler valahogy egy olyan tekintét áraszt. Én most meg kell mondjam, hogy az elmúlt napokban Beethoven felvételeket hallogattam. A 40-es évekből a háború alatti Beethoven szimfónia felvételeit, amiket a berlini filharmonikusokkal tartott Berlinben a háború alatt, például a Veroikát, a harmadik szimfóniát, azt 1944 karácsonyán egy nyílt koncerten vették fel Berlinben. Hát elképesztő az a feszültség, az az intenzitás, amivel tehát hallatszik, és ez remélem, hogy nem belemagyarázás, hallatszik, hogy ott azokban a rettenetes akkordokban, azokban a németség már lényegben hallotta a vesztét. 44 karácsonyán azért minden józan ember azért tudta, hogy itt a dolog eldőlt. Csodálatos felvételek. Az 5. szimfónia az 43-as, ugye ebből a háborús időszakból. Ezt is többször meghallgattam. Meglehetősen jó felvétel, ahhoz képest, körülményekhez képest. És egészen csodálatos. Tehát tényleg az egyetlen, amihez mérni lehet, később felvételek közül a Carlos Kleiberé, akit ugye volt szerencsénk hallani a műsorunkban. A Furtwängleré azt lehet mondani, hogy egy olyan felvétel, amelyikből tized másodpercet egyetlen taktusból se elvenni, se hozzátenjen, nem lehet. Szóval tökéletes tempójú, és nagyszerű, egészen nagyszerű felvétel. Tehát tényleg csak a legnagyobbak tudnak ilyen csinálni. Kurt Wenglert máskülönben megvádolták náci kollaborációval, ami az én meggyőződésem szerint igaztalan vád volt. Ő egyszerűen csak annyit tett, hogy nem iszkolt el, nem menekült el Németországból és Berlinből, utolsó pillanatig kitartott ott, sőt, ezzel én azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben inkább hazafinak tekinthető, mert nem a nácik mellett tartott ki, hanem a németség mellett tartott ki, Mozart és Beethoven, Wagner mellett tartott ki, és a berlini filharmonikusok is egyáltalán a hatalmas berlini zenei örökség mellett. Máskülönben egy Yehudi Menuhin is nagymértékben hozzájárult a háború után Kurt Wengler rehabilitációjához. Többek között együtt koncerteztek sokat. Tehát ennyit mondanék Mendelssohn Bartholdy hegedűversenyéről, hallgassuk most akkor Yehudi Menuhinnal és Wilhelm Furtwängerrel.
Thank you.
Mendelssohn zenéje után jutottunk el ahhoz a zeneszerzőhöz, akiről a leginkább elterjedt kotta íróprogramot is elnevezték Sibeliushoz.
Hát szegény, ha tudná, nem tudom, forogna-e sírjában vagy sem, mindest agacsánkort ért meg, 90 alányás korában halt meg, hát meglehetősen búsan, de szerintem nem azért, mert szoftvert neveztek el róla, hanem hosszú életében nagyon sok mindent megért. Másképpen azt is megérte, hogy ő volt már életében a finnek nemzeti zeneszerzője, a finnek hatalmas tiszteletben tartják, és egyúttal azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen a finn nemzet, hogy mondjam, nemzetté válásnak volt ő elejétől fogva tanulja. Finn nemzetről tudni kell, hogy noha ma Európa egyik legbékisebb, ha nem a legbékisebb szigete Finnország, és az egyik leggazdagabb és legbiztonságosabb hely, annak ellenére, hogy a leghosszabb határa ugye nekik van, nagyon dicső Oroszországban. Mégis valahogy én úgy érzem, hogy Finnország az egy nagyon jó hely. Pedig csak alig 100 évesnél több, hát mondjuk 150 éves nemzet, egy idős mindenesetre Sibeliusszal és a Kalevalával. Ő igazából egy svéd anyanyelvű családból származik, ugyanis évszázadokon keresztül Finnország nem létezett. A finnek azok hol svéd királyság, hol a tárgyi Oroszország területén voltak kénytelenek, ugye ilyen megtűrt nemzetként élni. Aztán úgy hozta a sors, hogy lett egy független Finnország, és ez pont arra az időszakra esik, amikor ugye Sibelius gyerek volt, szülei finn iskolába adták, és gyakorlatilag itt dőlt el, hogy nem svéd lesz, hanem finn. A zenét, amit hallani fogunk, ez egy vonós négyesének, a D-moll vonós négyesének negyedik tétele lesz. Meglehetősen sötét zene, a 20. század elejéről származik, 1909 tájékán írtam. Abban az időszakban, amikor az akkori orvostudomány egy halálos betegséget diagnosztizált nálam, aztán műtétekkel járt és szerencsés felgyógyulással, de még sokáig meglehetősen bús zenéket írt abban az időszakban. Szerintem erre vezethető vissza ennek a vonós négyesnek is a hangulata. Meglehetősen vívódó, sötét érzések, sejtések rémlenek fel mindegyre, és a záróakkorokkal sem nem oldódik ez a hangulat. Véleményem szerint nagyon jól adja elő a román vonós négyes, amit ad libitumnak hívnak. Ad libitum ugye jelenteni latinul a tetszőlegest. Ez egy román vonós négyes. Itt is egy tragédia megváltoztatta az eredeti felállást. 2011-ben Adrien Berescu autóbalesetben meghalt, ő volt a zenekar vezető, tehát az első hegedűse, és aztán az ő helyét Alexandru Tomescu vette át, a mostani román hegedűső nagy sztárja, úgyhogy új nap ragyogott fel a Ad libitum életében. Ebben az új felállásban hallgatjuk, tehát a D-moll Sibelius féle vonós négyes negyedik tételét.
Thank you.
Sibeliust hallgattuk, és Prokofjevvel búcsúzzunk ma.
A második zongoraverseny, a G-moll zongoraverseny második és harmadik tételével, tehát a két középső tételével. Ezt a zongoraversenyt már hallottuk, meglehetősen bőven beszéltünk róla. Ez a bizonyos verseny, amit Prokofjev az első világháború előtt írt meg, majd a háború alatt, és főleg a dicső bolsevik forradalom alatt, aztán a kézirat elégett, és 1923-ban, jól emlékszem, akkor újra írta, próbálta rekonstruálni, hát munka közben nem tudta megállni, hogy ne javítson rajta, és ne változtasson rajta, így aztán annyira elszabadult a keze, hogy már nem rekonstrukció lett, hanem valójában egy új zongoraversenyt írt Prokofjev. Ezt a múltkor elég bőven meséltünk erről a történetről. Egy egészen kivételesen jó előadásban hallhatjuk most ezt a két középső rövidet tételt. Beatrice Rana, nagyszerű olasz zongorista fog játszani. Igen nehéz, különben a zongoristáknak nagyon kevesen merészelnek nekiállni ma is ennek a zongoraversenynek. Ő fogja a zongoraszólót játszani, és Antonio Pappano, a sztár zongorista és karmester ezúttal, ő fogja vezényelni l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Ceciliát. Hallgassuk tehát Prokofjev egyszerű második zongorát.
És ezzel kívánok önöknek további kellemes estét jövő héten. 115. epizódunkkal várjuk majd önöket. További kellemes estét a viszonthallásra. Thank you.